Kedves hallgatom! Dániel próféta könyvének 7. részéből a 8. verset olvassuk. Figyeltem a szarvakat, egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Figyelmünket most a 10 szarvra irányítjuk. Figyeljük meg, hogy nem egy 5. királyságot mutatnak be. A 4. vadállat fejéből nőnek ki, és a 4. vadállat utolsó kitüremlései. A látomás szobrának lábujjaiban van vas és agyag. A vas még mindig ott van, tehát Róma megvan. De az agyag, a gyengeség jele is jelen van. Azt hiszem, a vas azt mutatja be, hogy egyetlen ember milyen önkényuralmat gyakorol, az agyag pedig a tömeget, a demokráciát képviseli. Nagyon őszintén kifejezve, a mai demokráciában levő gyengeség típusát látjuk itt. Büszkék vagyunk a szabadságunkra. Hálásak vagyunk érte Istennek. Pedig a benne szereplő személyek nem nagyon fontosak. Ez az igazság. Amikor persze választásokra kerül sor, akkor a politikusok arról beszélnek, hogy milyen fontosak, csodálatosak és műveltek vagyunk. De nagyon keveset szólhatunk bele a kormányzásba vagy a vezetők döntésébe. A politikusok hozzák a döntéseket. Hálásak vagyunk a szabadságunkért, de agymosáson visznek át minket, hogy ugyanazt gondoljuk, amit ők jónak látnak. Isten ideális kormányzása nem demokrácia, az valójában diktatúra. Amikor majd Jézus Krisztus uralkodik a földön, akkor senkitől sem fogja megkérdezni, hogy mit akar csinálni. Ő hozza a döntéseket, és ez a föld úgy fog működni, ahogy ő akarja. Ezért az a legjobb, ha átalakulunk az ő képmására. Máskülönben nagyon kényelmetlenül fogjuk érezni magunkat egyeduralkodása alatt. Királyságából mindent kiiktat, ami ártalmas, és mindenkit elnémít, aki ellene lázad. Meg kell hajolnunk előtte, és abszolút uralkodása előtt. Róma a belső romlottság, korrupció és iszákosság miatt esett szét. Mindezek a birodalmak az ittasság áldozataivá váltak. Azt mondják, hogy országainkban a kábítószer élvezet a probléma, de a szeszes ital fogyasztása legális. Kinek van igaza? Alkoholisták milliói esnek ki a munkahelyekből. Ez csak része a problémának, mert ebben nincsenek benne a háziasszonyok és gyermekek, akik szintén alkoholisták, mert erről nem készül statisztika. Senki sem tud róluk, csak akkor, amikor öngyilkosokká válnak, vagy elmebetegek intézetébe kerülnek. Ez a mai világ képe ebben a sötét órában, amelyben élünk. Róma ismét össze fog állni, és érdekes, hogy az emberek olyan személyt keresnek, aki képes őket egységbe gyúrni. Egy német történész, Hoffmann, mondta, amikor a germánok és szlávok részben római területek felé terjeszkedtek, fejedelmeik összeházasodtak a római családokkal. Nagy Károly római házból származott. Csak nem ugyanabban az időben II. Ottó német császár és Vladimir orosz fejedelem házasságot kötött a kelet-római császár leányaival. Ez volt a jellemző a népek Rómával való összekeveredésében, nem alapítottak új királyságokat, hanem továbbra is rómaiak maradtak. Ez így folytatódik az összes földi hatalom végéig, amíg egyszer csak 10 királyságot alkotnak. Amikor valaki ezt a 10 királyságot ma meg akarja jelölni, az éppen annyira hiába való erőlködés, mint amikor valaki Krisztus eljövetelének az időpontját a mai naphoz, vagy a következő naphoz akarja kötni, amely érinti a 10 királyságot. Eddig az idézet. Egy másik kis szarv emelkedett ki közülük. Ez a kulcsa az egész helyzetnek. Kiszakít 3 szarvat a 10 közül, és magát mindegyik fölé helyezi. Nem tudom, hogy mi lesz a 10 királyság, de a szétesett római birodalom darabjaiból áll össze. Szemei voltak ennek a szarvnak, ami jelzi az emberi intelligenciát és géniuszt. Nagyokat mondó szája volt, ami érzékelteti az ember káromkodását. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Dániel könyve, 7. rész, 9. vers. A jelenet áttevődik a mennyre, és Isten trónja tűnik elénk. Ez ugyanaz a látvány, mint amit a Jelenések könyvének 4. és 5. része leír. Ez előkészület a nagy nyomorúság ítéletére és Krisztus 2. földrejövetelére. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, ami a Jelenések könyve 4. részének 4. versét tükrözi, míg a Jelenések könyvében János megadja a vének számát és más részleteket is, Dániel nem törődik ezzel. Témája nem foglalja magában az egyházat és annak jövőjét. Egy öregkorú helyet foglalt. Ő az örökkévaló Isten. Ruhája fehér volt, mint a hó. Ez utal az ő szentségének és igazságosságának a vonására. Fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Ez beszél az ő végtelen bölcsességéről. Tónja olyan volt, mint a lángoló tűz. Ez ítéletét mondja el, és annak kerekei, mint az égő tűz. Ez ellenállhatatlan erejéről és ténykedő isteni hatalmáról beszél. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. 1000-szer 1000-en szolgáltak neki. 10000-szer 10000-en álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Dániel könyve, 7. rész, 10. vers. Ez nem a nagy fehér trón ítélete, amely a millennium után megy végbe, hanem a nagy nyomorúság ítéletét és Krisztus visszatérését nyitja meg, hogy megalapítsa 1000 éves királyságát ezen a földön. Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölették a vadállat. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. Dániel könyve, 7. rész, 11. vers. Míg Isten bemutatja az ítélet mennyei jelenetét, hogy meghatározza, kilép be a királyságba a földön, a kis szarv káromkodik, és nagy szóval dicsekszik. Ítélete azonban bizonyos, és királysága összeomlik. Az utolsó fenevad képében bemutatott királysággal a vég ideje érkezik el. A kis szarv megjelenése röviddel azelőtt történik, hogy Krisztus eljön megítélni a népeket és az egyéneket. Ez az időszak azonos a nagy nyomorúság időszakával. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig óráig életben hagyták őket. Dániel könyve, 7. rész, 12. vers. Jól lehet, az első 3 vadállat elpusztult, a királyságok elmélete és filozófiája nyilvánvalóan életben maradt, és majd bemutatkozik a nagy nyomorúság időszakában. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Dániel könyve, 7. rész, 13. vers. A mennyben levő fiú itt nagy hatalmat kap, hogy a világ országait elvegye a pogányoktól, és megalapítsa saját királyságát. Jézus utalt erre a fejezetre, amikor a Sanhedrin előtti kihallgatásakor esküvésre késztették. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta: Én vagyok. És meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. Márk evangéliuma, 4. rész, 61. és 62. vers. Az angyal ezt jövendölte születésének időpontjában. Nagy lesz ő, a magasságos fiának mondják majd, az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Lukács evangéliuma, 1. rész, 32. vers. Ezért itt nagyon világos nyilatkozatot olvashatunk arról, hogy az Úr Jézus a kéz érintése nélkül leesett kő, amely darabokra zúzza a szobrot, létrehozza birodalmát itt a földön. A második Zsoltárban ezt olvassuk. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak ma téged. Második Zsoltár, 7. vers. Feltámadt a halálból, ami nem betlehemi születésére utal. Pál apostol adja meg nekünk ennek magyarázatát az apostolok cselekedetei 13. részének 33. versében. A Zsoltáros így folytatja. Érd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Második Zsoltár, 8. vers. Jézus Krisztus átveszi a királyságot. Miként cselekszi ezt? Összetöröd őket vasvesszővel. Szétzúzod, mint a cserépedényt. Második Zsoltár, 9. vers. Amikor eljön a földre, az ezeréves országlás még nem vár reá. Ő minden lázadást lever, és a neki engedelmeskedők lépnek be királyságába. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatot neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Dániel könyve, 7. rész, 14. vers. Ez készíti az utat Krisztus eljövetele előtt, és a kéz érintése nélkül lezuhant kő összezúzza a képet. Jelenések könyve, 19. rész, 11. verstől a 16. versig. Hatalma örök hatalom, ami ellentétesnek látszik az ezer évig tartó királyság gondolatával, de az ezer év végén, ami próbaidő Krisztus uralma alatt, megint következik egy rövid lázadási időszak, amikor a sátán elszabadul egy rövid időre, és azután Krisztus királysága tovább folytatódik az örökké valóságban. A Jelenések könyve 20. részének 6. versében ezt találjuk. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Az ezeréves királyság az örökké való királyságra vonatkozó kifejezés. Ezeket a lépéseket világosan megadja a Jelenések könyvének 20. része. Krisztus uralkodik ezer évig a földön, mennyei körülményeket teremtve. Ezután a sátán elszabadul. A megtéretlen emberi szív továbbra is lázad Isten ellen, és felsorakozik a sátán vezetése alatt, majd hadat indít Krisztus ellen. A sátán és lázadó árulói a tüzes tóba vettetnek. Az elkárhozott holtak feltámadnak a nagy fehér trón előtti ítéletre. Ezután a királyság örökké való vonása kerül előtérbe. Dániel könyve 7. rész, 27. vers. Isten igéje nagyon világossá teszi, hogy a királyság helye a földön lesz. Mikeás könyve 4. részének 2. versében ezt olvassuk. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentettek engem. Oda mentem az ott állók egyikéhez, és felvilágosítást kértem tőle mindezekről. Az pedig felelt nekem, és megmagyarázta ezt a dolgot. Dániel könyve, 7. rész, 15. és 16. vers. Nebukadnezár királyt megháborította a szoborról kapott álom, és ugyanígy megzavarta Dánielt is. Az egyik mennyei lényhez ment magyarázatért. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. Dániel könyve, 7. rész, 17. vers. Ez a négy vadállat nem csak négy királyság, hanem négy király is. Nebukadnezár a babiloni birodalommal együtt az aranyfejet és a kétszárnyú oroszlán képviseli. Nagy Sándor azonos a görög-macedón birodalommal, és ezt leírja a részből való oldal és a párduc. Ezek a vadállatok zsákmányra lesnek, vérszomjasak és kegyetlen természetűek, amelyek a királyságnak és az országnak a jellegét mutatják be. De a felségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt, mindörökre. Dániel könyve, 7. rész, 18. vers. A szentek fontos szerepet töltenek be. Ebben a fejezetben 5 versben említik őket. A 21., 22., 25. és 27. versben. Rájuk utal még Dániel könyve 8. részének 24. verse is. A proféciák magyarázatával foglalkozó egyik magyarázati iskola feltételezi, hogy ezek az új szövetség szentjei. Sokan mások úgy vélik, hogy nem rájuk értendő ez, hanem a saját felekezetükre vagy kis csoportjukra. Istennek elég nagy családja van. Az Ószövetségben hozzátartoztak az ószövetségi szentek. Izrael népét szenteknek nevezte. Azok a pogányok, akik prozelitákként odamentek, szintén szentek Isten szemében. Ez egy egészen más csoport, mint az Újszövetségi szenteké, vagyis az egyházhoz tartozók csoportja. Ne gondold, hogy a te kis csoportod az egyedüli, amely üdvözül, és nem csak ennek a kegyelmi korszaknak a hívői tartoznak a megváltottak közé. Isten sok embert megváltott pünkösdnapja előtt is, és ő továbbra is megvált embereket, még az elragadtatás után is. Isten a megváltás munkáját végzi. Talán az egyház kudarcot vall azon a téren, hogy nem hirdeti az embereknek az evangéliumot úgy, ahogy kellene, de Isten egyáltalán nem torpan meg ezen a téren. Dániel könyve 8. részének 24. verse így szól. Hatalmas erejű lesz, bár nem a maga erejéből. Szörnyű módon fog pusztítani, minden tette sikerül. Pusztítja az erőseket és a szentek népét. Mózes 2. könyve 19. részének 6. verse Izraelt nevezi szent nemzetnek és a szentek népének. Papok királysága és szent nép lesztek. A görögben a szentet kifejező szó a hagios, ami 200-szor fordul elő az Új Szövetségben. A hagios szót 92 esetben a lélekkel hozzák kapcsolatba, mint szent lélek. Ezzel írják le a gyülekezethez tartozó hívőket is, akiket szenteknek neveznek. Az Új Szövetségben a szentek azok a bűnösök, akiket igazaknak nyilvánított Isten a Krisztusban való hitük alapján. Római levél, 1. rész, 7. vers. A hagios szó használatos az ószövetségi hívőkre, valamint a nagy nyomorúság szentjeire. Dániel könyvében tehát a szentek kifejezés Izrael népére utal, jól lehet nem az egész Izraelre, hanem csak a hívő maradékra. Nyilvánvaló, hogy itt nem a gyülekezethez tartozó szentekről van szó, mert Dániel egyáltalán nem foglalkozik az egyházzal. Imádkozzunk! Kegyelmes Uram, köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus által befogadtál a szentek közösségébe. Segíts, hogy megőrizzem ruhán tisztán, hogy majd megállhassak előtted azon a napon, amikor magadhoz hívsz engem. Az Úr Jézus vérében tisztítsd meg ruhám minden nap. Amen.